John Pott hírhirdető 1978-ban az USA-ban mondott el. Először hallgassuk meg az ő eredeti angol szövegéből néhány mondatot. Ez egy részlet volt az eredeti beszédből. Nagyon értékelem, hogy ma este rendőrök is vannak a közönség soraiban. Delfiában tartottam, motoros banda zavarta meg előadásomat, és a rendőrség segítségért nagyon hálás voltam. Segítettek a feszültséggel terhes helyzetben a rendet fenntartani. A motoros banda egy tagja ott maradt az előadás végéig, és elmondta, az volt a célunk, feladatunk, hogy ez a John Bond ne kerüljön ki élve ebből a városból. Tehát nagyon köszönöm a rendőrségnek, hogy megvédenek bennünket. Most a jelenések könyvéből olvasok fel egy részletet, 18. fejezet, 21-től 24-ig. A tengerbe vetett kő. Egy erős angyal ekkor fölemelt egy malomkő nagyságú követ, és bedobta a tengerbe ezekkel a szavakkal. Ilyen lendülettel vetik majd el Babilont, a nagyvárost, és többé nyomát sem találni. Többé nem zeng benned hárfa, ének, fuvola és harsona, nem él benned semmiféle mesterember, még malom zúgás sem hallatszik. Nem világít benned többé mécsesnek világa, nem hallatszik benned többé vőlegénynek és menyasszonynak hangja. Kereskedőid a föld nagyjai voltak, varázslataid tévútra vezettek minden nemzetet. Kezéhez tapad a proféták és a szentek vére, és mindenki, akit csak megöltek a földön. Szeretném kihangsúlyozni és kiemelni mellé ezt a mondatot, kereskedőid a föld nagyjai voltak, varázslataid tévútra vezettek minden nemzetet. Sokat utazok az USA-ban, és hitvallást teszek. Nagyon sok a mondani valóm, és rövid az időm. Ezért elnézést kérek, ha néha hadarok. Ma este nagyon sok új dolgot fogok mondani, mert az ördög birodalmáról beszélek. Teszem ezt azért, mert én magam az ördög birodalmából lettem kimentve. Beszélek ma este az Isten országáról is, és nagyon remélem, hogy megértik, amit közölni szeretnék. Én egy olyan családból jövök, akinek a nevéhez fűződik, hogy a boszorkánymester szervezetet Angliából az USA-ba hozta. Ohio-ból jövök, ami nincs messze innen. Önök közül sokan beleszülettek egy keresztény családba, és ennek megfelelően katolikusok, baptisták, bünkösdisták vagy metodisták. A kereszténységgel sosem foglalkoztam. Jézus Krisztus éltető, megmentő kegyelmét sosem vettem igénybe. Úgy tudtam, azt hittem, ez mind csak mese. A boszorkánymester szervezetben Jézus Krisztust az ellenségnek tartják. A boszorkánymesterek úgy tudják, mások megint, hogy Jézus Krisztus nagy csaló. A keresztényekről a boszorkánymester szervezetben annyit tudnak, hogy a keresztények őket meg akarják ölni. Ezért aztán nagyon félnek a keresztény egyházaktól. Nekem az anyám és a többi boszorkánymester azt mondták, hogy nagy ívben kerüljem ki a keresztényeket, főleg azokat a fanatikusokat, akik Isten igéjében hisznek. Így távol tartottuk magunkat tőlük. Az a pap, akinél én lakom, ma este úgy mutatott be engem, John Thorn. Igen, ez a nevem, de az eredeti családi nevem Colin. Elődeim röviddel az amerikai polgárháború előtt elhatározták, hogy nevet változtatnak. Massachusettsban a boszorkánymesterségük miatt már közismerté váltak, és ezért elköltöztünk, kivándoroltunk Ohio-ba. Ha ma este tanúságot teszek arról, hogyan menekültem meg a boszorkánymesterségből, hogyan sikerült kikerülni onnan, akkor elmondok néhány tényt, amely ellentétben áll a kereszténységgel. Például egy papnak az életkora és a kiképzése a boszorkány mesterségnél egész másképp megy végbe. A testvérem, a nővérem, lánytestvérem már 13 éves korában az egész Ohio állam boszorkány királynője volt. Ez azt jelenti, hogy Ohioban övé volt a hatalom az összes boszorkánymester gyűrű felett. Ő parancsolt nekik. És még egy guvernőr is, aki abban az időben volt hatalmon Ohioba, neki engedelmeskedett, mert boszorkánymester volt, és a parancsait elfogadta. Az életkornak tehát nincs jelentősége. A boszorkánymester szervezet nem azonos azzal, aminek a keresztények gondolják, és nem azonos a sátánizmussal sem. Ha tehát találkoznak egy boszorkánymester szervezetben lévő valakivel, akkor ne a sátánról beszéljenek vele, mert a sátánba ők nem hisznek, hanem Jézus Krisztusról, a megváltóról. A boszorkánymester szervezet tagjai azt hiszik, hogy a sátánt az egyház találta ki, csupán azért, hogy az emberek féljenek, és így meg lehet őket téríteni a kereszténységre. Fordítói megjegyzés, hexertum, nem tudom a magyar szakszó megfelelőjét, ezért boszorkánymester szervezetnek nevezem, nehogy összekeverjük a boszorkány szó magyar fogalmával. Folytatom a fordítást. Hexertum nem más, mint a bálványok szolgálata, ahogy ezt régen a pogány templomokban tették. Természetesen régen a pogány templomokban ez sokkal nagyobb méretű volt, és sokkal erősebb, mint ma. De ma is vannak az USA-ban olyan boszorkány gyűrűk, akik azt hiszik, hogy az igazi imádathoz hozzátartozik, hogy néha-néha embert is feláldozzanak. A hexertum kultusz, tehát a boszorkánymester kultusz, tehát nem napjainkban keletkezett. Csak nehogy azt gondoljuk, ha valakinek az órán valami lencse vagy bőkünevés találunk, hogy az boszorkány. Indiana állama tele van hexertummal. Van például egy katonai bázis, ahol a katonai bázison belül is van egy boszorkány gyűrű. Indiana államban én magam voltam egy időben a hexertum, vagyis a boszorkánymester szervezet királya. Indiana tehát az egyike annak a 13 államnak, ahol a hexertum szervezet élén álltam. Ezért ismerem teljes részletességgel a hexertum praktikáit. Amint már említettem, én beleszülettem a Colin családba, amely egy hexertum család. Az iskolában eléggé elkülönültem a többi osztálytársamtól, és ők is eléggé kerültek, minden időmet a boszorkány gyűrűben töltöttem. 13 évesen felvettek a hexertum úgynevezett elősz udvarába, ahol pappá képeznek ki. 14 évesen felvettek a beavatottak a papok sorába. Nem tudom, vannak-e a közönség soraiban szabadkőművesek? Ha igen, akkor az előadás végén szívesen beszélnék velük a beavatási szertartásokról. A beavatási szertartás a hexertumban tehát a boszorkánymester szervezetben és a szabad könyveseknél azonos. Még abban is, ami a titoktartási fogadalmat illeti. A Hexer kultuszban a beavatkozási szertartás 8000 éves. Felmerül a kérdés, hogy vajon honnan jön a szabad könyveseknél a beavatási szertartás. Én nem is hittem volna, hogy azonosak, de egyszer beszélgettem egy szabad könyvessel, és eközben kiderült, hogy náluk és nálunk ugyanazok a beavatási szertartások. Amikor 18 éves voltam, főpappá avattak, ami azt jelentette, hogy nem vihettek el katonai szolgálatra. A Sátán egyháza Amerikában az állam által elismert egyház, legális egyház. Ennek az amerikai kormány által elismert sátáni egyháznak a neve Satanische Bruderschaft Amerika, tehát Sátáni Testvériség Amerika. Megkapják ugyanazokat az adókedvezményeket, mint az összes többi egyház, és általában még kedvezőbb feltételeket, még nagyobb kedvezményeket is, mint a keresztény egyházak. Biztos vagyok abban, hogy a Landesgesetz, tehát az országos törvény, ami egy tagállamra vonatkozik, ennek az 1241-es számú országos törvénynek van egy párhuzamos párja 41-es számmal a szenátusban. Tudom, hogy önök harcolnak az 1241-es számú törvény ellen, de mindenkit arra kérek, hogy figyeljenek fel a 41-es számú törvényre is. Ha ezt a törvényt a szenátusban megszavazzák, akkor az önök egyháza itt hónapokon belül elveszti adókedvezményét. Ez a 41-es számú szenátusi törvény tartalmazza például azt, hogy minden egyháznak egy egyházi szövetségbe kell tartoznia, és ennek pedig az Észak-Amerikai Nemzeti Tanácshoz kell tartoznia. Tartalmazza továbbá azt is, hogy legalább 500 tagja kell, hogy legyen, különben nem tartozik már a közhasznú egyesületekhez, és elveszti kedvezményeit. Ez a törvény továbbá kimondja, hogy aki keresztény egyházaknak pénzt ad, annak nevét, címét, foglalkozását regisztrálni kell az Egyesült Államok postáin. Eztán első hallásra ártalmatlannak tűnik, de mint volt boszorkán mester tudom, hogy vannak, akiket ez a névsor nagyon is érdekel. Hogy egyik másik kereszténynél nem éppen örvendetes látogatást tegyenek. Amikor 18 éves voltam, elhatároztam, hogy belépek az amerikai hadseregbe, habár fel voltam mentve. De az volt a vélemény, hogy be kell vinni a Hexertumot, tehát a boszorkánymester szervezetet az amerikai hadseregbe is. Ez rövid időn belül meg is történt a hadsereg mind a négy területén. Amerikában és az Európában állomásozó hadtesteknél is. Ez is bizonyítja, hogy milyen gyorsan el tudják terjeszteni a boszorkánygyűrűket. Én, miután letöltöttem a katonai időmet, még 6 évet vállaltam, és Európába helyeztettem magam. A normál katona idő után még 6 évet vállaltam, és Németországba helyeztettem magam. Életemnek ezen pontjáig úgy gondoltam, hogy hát a boszorkányság az boszorkányság. Így gondolkodnak sokan mások is, akik okkult körök tagjai. Az ilyen embereknek nehéz elfogadni vallomásomat, mert csak a felszínt ismerik. Nem tartoznak egy olyan családhoz, a Colin családhoz, mint én, és nem ismerik a felsőbb szintű összeköttetéseket és összefüggéseket, a hierarchiát. Főpap, királynő, stb. Ezek a boszorkánygyűrűben mind föntről kapják a parancsokat, és azt teljesítik is. A lépcső fok legtetején, ahová én eljutottam, onnan jönnek a parancsok. Szóval Németországban voltam, a katonai kötelékben, és egy este drogot vettem be, Stuttgartban történt ez, és az utcán pont azzal a tisztel találkoztam össze, akire már Vietnámban is nagyon haragudtam. Előrántottam a pisztolyomat, és lelőttem. A hadseregbe ilyesminek természetesen nem nagyon örülnek. A katonaságnál nem nagyon szeretik, ha a katona tisztjére lő. Rögtön börtönbe is dugtak, és közölték, hogy Amerikába kerülek letartóztatásra a Lemberbe. A bíró könnyen ítélkezett, hiszen nem volt mit felhozni védelmemre. Én értesítettem Amerikába nevelőanyámat, aki szintén boszorkány, és abban reménykedtem, hogy majd összetoborozza a többi boszorkányt, mondanak egy átkot az ítélethozóra, azok újból előszedik az én aktáimat, és valahogy megállapítják, hogy mégiscsak egészen rendes fiú vagyok, és felmentenek. Mert ilyesmi elég gyakran előfordult már. Így aztán ültem a cellámba, és vártam. 3 nap múlva megnyílt a cellám ajtaja, és engem szabadon bocsájtottak. Érdemeim elismerése mellett elbocsájtottak az amerikai hadseregből. Az iratomon nem volt indoklás, és a katonai aktáimat is szigorúan tilos aktákhoz tették. Egy USA szenátor és egy képviselő parancsára történt mindez. A repülőn New Jersey-ig 8 órát gondolkodhattam azon, hogy vajon mi volt ez, ami engem ilyen hamar kihozott a börtönből. Ezután elmentem Ohio-ba az igazi anyámhoz, aki szintén boszorkány, és megkérdeztem tőle, hogy mindez mi volt. Ő nem válaszolt semmit, hanem a kezembe nyomott egy repülőjegyet New Yorkba, és egy borítékot $2000. Menj, mondta, és én majd a megfelelő embereket felhívom. Kik ezek a megfelelő emberek, akiket te New Yorkba felhívsz, kérdeztem. Kíváncsi voltam, kik azok, akik New Yorkba rám várnak. Repülőtéren leszállva, aztán várakozott rám egy ember, akinek a képét már ismertem, olyan könyvet ír keresztényeknek. Olyan keresztényeknek, akik úgy gondolják, hogy a boszorkány mesterségbe is be lehet őket avatni, azt is űzhetik, és amellett még keresztények is maradhatnak. Ezen a területen nagyon sok minden történik, amiről mi nem is tudunk. Van például egy metodista egyház. A metodista egyházban például foglalkoznak a pszichikai erőkkel, és ezeket a pszichikai erőket hogyan lehet a transzcendens világba alkalmazni. Chicagóban például van egy metodista lelkész, aki vezető szerepet játszik a boszorkányban is, a boszorkánymester könyvet is írt azoknak a keresztényeknek a számára, akik a boszorkányságban is benne akarnak lenni. Ebben a könyvben például első dolga, hogy a poklot és a sátánt tagadja. Utána pedig bevezet a boszorkányságban. Szóval én, amikor megérkeztem, akkor engem dr. Raymond Bethlen fogadott, aki a Kolumbiai Egyetem antropológiai osztályának vezetője. Ez az ember elvitt engem magához az otthonába, és először is mindent, amit addig tudtam a boszorkányságról, el akart velem felejtetni, mert azt mondta, hogy ez csak a harmadik, az alsó csoportnak a tudásvilága. Illetve a harmadik szintig terjedő tudás. Mi úgy tudjuk, a boszorkány mesterszervezetben, és én is így tudtam, és a többiek is, hogy 3 szint van. De a való helyzet más. Marylandben és Kaliforniában még többet tanultam. Ezen tanulmányaim után boszorkánymester lettem, mégpedig 6. fokon. és az úgynevezett Drugiden tanácsnak a tagja. Természetesen mindezt megelőzte a beavatási szerződés Colorado-ban. Közvetve szeretnék valamire kitérni, vegyük elő az egy dollárost, és látni fogják, hogy a hátoldalán az Egyesült Államok két pecsétje van. Bal oldalon látnak egy háromszöget, egy piramist. Ezt a pecsétet azonban sosem használta az Egyesült Államok kormánya arra, hogy valamilyen hivatalos iratot lepecsételjenek. Nincs is magyarázata annak, hogy ez a pecsét minek van. A 18. század óta egyszerűen átvették. De 1776-ban Londonba készítették. Alatta ez áll, ez van ráírva. Az új rend, mely 1776-ban vette kezdetét. Ez az új rend május 1-én kezdődött, és nem július 4-én. Itt viszont a július 4-e van dátumnak megadva. 1776-ban május 1-én van az Egyesült Államok függetlenségi napja. Ezt a másik dátumot július 4-ként, ezt viszont a Rothschild család jelölte meg, és Benjamin Franklin és Hamilton hozták ide az USA-ba. Ez a család a feje annak a szervezetnek, amiben Colorado-ba belettem vezetve. Ez a feje minden okkult szervezetnek, legyen az Hexertum vagy Bruderschaft. Nem a szervezet maga okkult, hanem a vallása. Ennek a szervezetnek az okkult vallása. Ez a szervezet megtalálható a szabadkönyveseknél, különböző okkult egyesületeknél, és vannak ilyen egyesületek a kommunizmusban is, a kommunisták között is. Láthatjuk tehát, hogy igen elterjedt. Ha ezt a szervezetet egy adott csoportban feltaláljuk, akkor azt hiszük, hogy megtaláltuk ennek a csoportnak a forrását. Pedig ez egy összekötő az ilyen jellegű szervezetek felett, és ez egy luciferi szervezet. Hogy okkult, az felismerhető papságában és egyes papjaiban, mert máskülönben nem látszik ez rajta. Ez a szervezet politikai, itt pénzről van szó, és célja egy egységes világuralom létrehozása. Mindent megtesznek ennek érdekében. Ők magukat így hívják Illuminati, vagyis a megvilágosultak. Talán már hallották néhányan ezt a kifejezést. A boszorkány szervezetben minden esetre nem használják ezt a szót, mert ha csak kimondja is valaki, azzal már életét veszélyeztetheti. Ők ehelyett a szó helyett azt mondják, hogy Moriá. Ennek a jelentése a hódító szél, mint 13-ak szülte velem, hogy hirdethetem, amit akarok, nem emelnek ellene kifogást. Kiképzésem alatt ennek a szervezetnek az egész történetét megtanultam. Én azért lettem olyan korán beavatott pap, és azért kerültem olyan magas fokozatra rövid időn belül, mert a Colin családnak a tagja vagyok. És ebben a csúcsban, vagyis a 13-ak tanácsában mindig volt a Colin családnak egy tagja. Ezért kerültem én is a 13-ak tanácsába, és ez volt az oka annak is, amikor a fiamat ellopták. Meg akarták tőlem venni a fiamat, sőt, azzal fenyegetni, hogy a fiamat a boszorkánymesterségben fogják belenevelni, hogy a 13-ak tanácsának legyen megint egy tagja a Colin családból. A beavatásom után Coloradóból San Antonióba, Texasba költöztem, mert így közelebb voltam a drogkereskedéshez, és az egész drogkereskedést így jobban tudtam ellenőrizni. Itt is maradtam. Csak a nagy összejövetelekre utaztam el. Részt vettem a druiden összejöveteleken is, nevezhetnénk ezt talán mai nyelven kongresszusnak. Ilyen összejövetel 8 hónap van egy évben a világon, és mindig más elnökül. 1972-ben Texasba került megrendezésre, és én elnököltem. Egy ember az USA külügyminisztériumából, aki Londonban volt akkor nagykövet, hozott egy borítékot az USA állampecsétjével. Ott hagyta ezt a borítékot, és eltűnt. Dr. E. Butland ezt a pecsétes borítékot kinyitotta, és 6 levelet vett ki belőle, viasz pecséttel ellátva, amelyen a piramis volt. Mielőtt ezt folytatnám, szeretnék még a viasz pecsét piramissal kapcsolatban valamit megmagyarázni. A piramis mutatja az illumináti, vagyis a megvilágosultak hierarchiájának struktúráját, szerkezetét. Amit már említettem, az $1-oson is ezt a piramist látjuk. A piramis felső csúcsa, a legfelsőbb blokk ábrázolja a hierarchia csúcsán lévő 13 mag tanácsát, aminek én is tagja voltam. A következő blokk a 33 mag tanácsát jelképezi. Ezek az egész világ szabad kőmeseinek a legfelsőbb vezetői, 33-an vannak. Ezután jön az 500-ak tanácsa, ez a legmagasabb pozíció, a világ bankrendszerben, és ebből következik, hogy ehhez tartozik egy csomó további szervezet. A piramis csúcsa a Rothschild család. Ők a sarokkő, a tribunál. Őket szinte úgy tekintik, mint isteneket ember alakban. Az ő szavuk az illumináti, vagyis a felvilágosultaknál törvénynek számít. Ha ők szólnak, azt úgy tekintik, mint nálunk keresztényeknél Szent Péter vagy Szent Pál szavait, akik Isten szavát közvetítik nekünk. A szem a piramis közepén, Lucifer a vezető szellem, a belső tekintély. Ők hisznek abban, hogy a Rothschild család személyesen, közvetlen kapcsolatban áll az ördöggel. Én magam is voltam a Rothschild család villájában, és tudom, hogy mindez így van, és így igaz. Én ezt magam is átéltem. Mindmáig ez a struktúra érvényes. Most a piramis kitérő után visszatérek az eredeti témához. Tehát Szent Antonióban, Texasban elnököltem a 13-ak tanácsa ülésén. Minden rendben volt addig, míg el nem jutottunk az 5. és 6. levélhez. Ez az 5. levél egy 8 éves tervet tartalmazott. 1973-ban kezdődött. Ezek az emberek hittek abban, hogy 1980-ig az egész világot ellenőrzésük alatt tarthatják. Kérdezték többen, hiszek-e ebben a 8 éves tervben. Erre csak azt mondhatom, hogy a jelenlegi időpontig minden az ő időtervük szerint ment. Ha felfedezek hibákat, vagyis ha látom, hogy valami nem sikerül nekik, akkor kételkedni fogok a terv megvalósításában. De a jelenlegi szénbányászok sztrájkja is éppen most, tehát a levélben megadott időpontban van. Én már 5 éve ezelőtt is mondtam, hogy ez bekövetkezik. Senki nem hitte, hogy nálunk az USA-ban szénbányászok sztrájkja miatt előfordulhat, hogy a háztartásukban nem lesz áram. És most itt van. Ezután másfél év múlva egy még nagyobb sztrájk hullám lesz, ez szerint a 8 éves terv szerint. Nem csak a bányászok, hanem a szállító munkások, kikötőkben, a repülőtereken, a repülőterek dolgozói, a vasutasok is sztrájkolnak. Így egy-egy nagyváros érelem nélkül maradhat. És hogy ne haljanak éhen, majd az amerikai állam jön segítségükre. És ezzel a sztrájk hullámmal ez a cél, hogy egy erős központi kormányt pozitív fénybe állítsanak. Ahogy a leveleket olvastuk, egyre súlyosabb terveket találtunk. Például egy államban, egész nem messze Amerikától, felkelést terveznek. A tervek szerint ebben a felkelésben 1 millióan fognak meghalni. Ha a Bibliát olvasom, egyre inkább nő az a meggyőződésem, hogy ezek a szörnyű dolgok, amelyeket ezek a levelek tartalmaznak és leírnak és terveznek, megtörténhetnek. A legsúlyosabb tartalma az utolsó leveleknek volt. Hexer, vagyis boszorkány nyelven írodott. Szeretnék belőle idézni. Megtaláltuk Lucifer fiát, aki kész a földet meglátogatni és a világ békébe bevezetni. Ez egy szörnyen erős, magas férfi. A levélben megadták a férfi nevét és hátterét, és hogy mikor lép fel és mit tesz. A levelek végén én feltettem egy nagyon buta kérdést. Nem erről olvashatunk-e a keresztény Bibliában is? Ilyenre egy hexernek, tehát boszorkánymesternek még gondolni sem szabad. Nem ám, hogy hangosan kimondani. Utólag csodálkoztam, hogy élve kijutottam az ülésteremből. Ha valaki más kérdezte volna, nem úszta volna meg élve. Én a buta kérdésem után kínosan nevetve ismételgettem. Csak viccelek. Később eltöprengtem ezen az egészen, mert a Biblia valóban beszél erről. De számomra a keresztény Biblia abszolút hamis, igazságtalan dolgokat tartalmaz. A hexermester, tehát a boszorkánymester kiképzésében mondták, ha csak egyetlen egy igaz mondatot találsz a Bibliában, akkor az egész könyvet igaznak veheted. Ez mutatja, mennyire a Biblia ellenes a hexertum. Én a Bibliát olvasva, én a Bibliát olvasva egy csomó igazságot találtam. És így rájöttem, hogy engem félrevezettek. Krízisbe jutottam, egyre lejjebb süllyedtem, egyre több drogot szedtem. Mert el akartam felejteni ezeket a szörnyű dolgokat. Naponta 300 márkát adtam ki drogra. Mikor végre 1972. szeptemberben megtértem, már csak 60 kilós voltam. Egy héttel megtérésem előtt találkoztam egy baptista prédikátorral az egyik boltunkban, ahol okult dolgokat árultunk. Ő azért jött ebbe a boltba, mert észrevette, hogy a lánya otthon okult praktikákkal foglalkozik. Mivel az iskolájában egy német hexenringbe, vagyis boszorkány gyűrűbe volt beavatva. Ebben nincsen semmi rendkívüli. Kár, hogy ma este nincs itt a feleségem, mert üzleti ügyek miatt visszarepült Szent Antonióba. Ő elmondhatná, hogy őt is az iskolában avatták be a boszorkány gyűrűbe, méghozzá egy tanár. Arra megalapításra jutottunk, hogy azoknak, akik benne vannak a hexen gyűrűbe, tehát a boszorkány gyűrűbe, azoknak 90-95%-a iskolás éveibe került ezzel kapcsolatba, sőt, sokan a tanárok által. Ezért tartom olyan rettenetesen fontosnak a keresztény iskolákat, emiatt a veszély miatt. De ma már ez sem ad teljes védelmet, főleg akkor nem, ha csak nevében keresztény az az iskola. Visszatérve a témához, tehát ez a baptista lelkész beszélt ebbe az okkult boltba, és érdeklődött egy bizonyos lenc után. Ez az én nevem volt a boszorkánygyűrűben. Ugyanis, amikor a boszorkánygyűrű első fokába bevezettek, akkor kaptam. Tehát mondtam neki, hogy én vagyok lenc. Erre ő előttem tanúbizonságot tett Jézus Krisztusról. Én nagyon mérges lettem, ráordítottam, elátkoztam, jó boszorkánymesterhez illően. Mondtam, hogy tűnjön el. Ó, igen, volt az ő reakciója. Akik a démonoktól megszállottak, és azoktól nyerik erejüket, azok, ha az evangéliumról és Jézus Krisztusról beszélnek előttük, így reagálnak. Engem nem szeretnek a démonok, és én se őket. Ezért Jézus Krisztus nevében megkötözöm a démonokat. Parancsolom Jézus Krisztus nevében, hogy a démonok szakítsák meg veled a kapcsolatot. Széttöröm azt az erőt, amit a démonoktól nyertél. És azt is megparancsolom, hogy a semmilyen kedvezménye ne legyen már abból, hogy a sátánt szolgálod. Ezeket mondta. Egyik ilyen kedvezményem a drog volt, hiszen napi 300 márka mennyiség volt csak elég. Ezzel ő megparancsolta, hogy többé ne szedjek drogot. Szülők, vigyázzatok gyerekeitekre, nehogy a droga kapcsolatba kerüljenek. A lelkész még a következőket mondta. Én imádkozni és bőtölni fogok önért, és nem csak én, hanem több közösség is itt a környezetbe, hogy ön megmeneküljön. Jézus Krisztus vérének védelmét kérem önre, hogy a sátán eközben ne vehesse el az ön életét. Ezeket elmondta, és aztán elment. Én úgy gondoltam, ez az ember kissé őrült. Fura módon némely keresztény is így vélekedett róla. Pedig ő tudta, mit tesz. Ezek után elmentem, hogy friss tűvel, egy kis droggal feldobjam magam, hiszen az utánpótlást naponta jött rendszeresen. Ez azt jelenti, hogy ezen az éjszakán is vártam körülbelül 1 millió dollár értékben drogot, amit a határon átcsempésztek. De ezen az éjszakán nem működött jól semmi. Nem a kijelölt autó hozta, nem a kijelölt megszokott vámőr volt ott. Minden balul ütött ki ezen az éjszakán. A mexikói-amerikai határon. Már mexikói részen elkapták az árut, és így az éj közepén drog nélkül maradtam, annak minden szörnyűségével együtt. Egész országban össze-vissza telefonáltam drogért, de csak egyetlen egy kereskedőnél kaphattam volna heroint vagy marihuánát, és ez nem volt olyan jó. Szent Antonióban sehol nem tudtam drogot szerezni. Egy ismerősöm aztán ígérte vasárnap reggel, hogy tarts ki, keddre tudom küldeni az anyagot. Ez nekem kétnapos haldoklást jelentett. Hétfőn este már ott tartottam, hogy ölni tudtam volna, hogy egy kis droghoz jussak. Autóba ültem, abban a reményben, hogy más boszorkánymesternél talán még szerzek egy kis dugi drogot. De nem jutottam messze, mert a parkolóból kifelé tolatva már megrongálódott a kocsim. Kiszálltam és gyalogmentem tovább. Szent Antonio belvárosában laktam. Elmentem egy nagy mozi mellett, és úgy gondoltam, bemegyek, hogy egy kicsit lekössem magam, és más gondolatokra jussak. Nem templom volt, tehát nem volt veszélyes. Megváltottam a jegyet, és beültem a moziba. A film címe A kereszt és a mise hősök. Ültem és néztem, és nagyon unatkoztam a filmen. Míg egyszer csak Nicky Cruz tűnt fel a képen. Ez igen, gondoltam, ez egy bátor fiú. Ő le is kötötte figyelmemet. És lám, eljutott egy részhez, ahol életét átadta Jézus Krisztusnak. Én ilyesmit hallottam már keresztényektől. Keresztények mondtak már ilyet, hogy megtértek, megmenekültek. Mi boszorkánymesterek ismerjük az újjászületést. Mikor felszenteléssel felvesznek a boszorkány gyűrűbe. Ez nálunk az újjászületés. Ezért kíváncsian néztem Nicky Cruz megtérésének jelenetét, hiszen a szavak nekem nem voltak idegenek. Csak amikor arról beszélt, hogy egész lénye megváltozott. Mi boszorkánymesterek hiszünk a boszorkányságban. A boszorkányság az asztrológián alapszik. Az asztrológia segítségével készítik a boszorkánymesterek a varázsitalt, asztrológia nélkül elképzelhetetlen a varázsszöveg, stb. De a személyiségét a boszorkánymester nem tudja megváltoztatni. Mehet jól vagy rosszul a sorod, de a személyiséged ugyanaz marad. Szemem előtt ment végbe a filmen Nicky Cruz megtérésének története, személyiségének megváltozása. Én ezt nem értettem, nem tudtam mit kezdeni vele, ezért felálltam és elmentem. Az utcán szembe jött velem egy férfi, és a kezembe nyomott egy szöveget, aztán tovább ment. Ennek a szövegnek a tartalma varázslás, boszorkányság. Elolvastam. A szöveg kifejtette, hogy az egész boszorkányság mögött a sátán áll. Erre én úgy gondolkodtam. Hát ez egy nagy hülyeség, hiszen minden boszorkánymester tudja, hogy a boszorkánymesterek nem hisznek a sátánba. Aztán, miközben gondolkodtam, eszembe jutott egy ese. Egyik este bejött az irodánkba egy prostituáltunk, és ordítozott. Én ennek az éjszakai klubnak a leghátsó irodájában ültem, és hallottam, hogy mit kiabált. Ő a megszokott helyén időzőjelben dolgozott, és szembe ezzel egy keresztény lokál állandóan elrontotta üzletét. Ezen az estén is éppen egy katonát próbált megfűzni, és ott állt ennek a keresztény kávéháznak egy alkalmazottja, és Jézus Krisztusról kezdett el beszélni ennek a katonának, és elrontotta az ő üzletét. Érdekes módon ennek a keresztény kávéháznak az alkalmazottjainak jó része abból a közösségből tevődött össze, akik értem imádkoztak és bőtöltek. Így elhatároztam, hogy meglátogatom ezt a keresztény kávéházat. Éjjel 2 óra volt. Fordítói megjegyzés. Sajnos a legfontosabb szakasz, hogy itt a kávéházban kivel találkozott, és hogy érintette meg őt az Úr, hiányzik a szövegből. Az angolból, tehát németre fordítva, és németről fordítottam magyarra. Tehát így folytatódik a szöveg. Végül imádkozott értem szabadon, és én is saját szavaimmal imádkoztam, hogy az Úr mentsen meg engem. Teljesen megváltozva jöttem ki ebből a keresztény kávéházból. Születésem pillanatától, eddig a percig soha nem voltam szabad. Megkötözött voltam a sátán által. Mert boszorkánynak születtem, ezt örököltem. A Biblia is mondja, hogy a szülők bűneivel lehet világra jönni. Vagyis az én esetemben ez azt jelenti, hogy ugyanazokkal a démonokkal jöttem a világra, melyek már a szüleimnél is megvoltak. Így értem, ha azt mondom, hogy sosem voltam szabad. Olyan nagyon boldog voltam, hogy szabad vagyok, hogy nem is gondoltam át, milyen veszélynek vagyok most kitéve. Elhatároztam, másnap újból elmegyek a kávéházba. Fordítói megjegyzés, itt is hiányzik egy rész a szallagból. Folytatom. Úgy gondoltam, nincs értelme bujkálni, mert a boszorkánymesterek úgyis megtalálnak, és meg tudnak ölni, ha meg akarnak. De addig is beszélek, és ezzel embereket menthetek meg. Beszélhetek megtérésemről, tanúságot tehetek, és ezzel akár segíthetek más boszorkánymestereknek is. Abban az időben a keresztények még féltek az ilyen emberektől, mint én, a boszorkánymesterektől. Nehéz volt a keresztény családokat elérni, felvilágosítani. Most az USA keleti oldalán próbáljuk meg ezt. És nem kis eredménnyel. Már többen megtértek a boszorkánymesterek között. Tegnap este talán tegnap este is volt egy ilyen eset. Talán éppen ez az oka, hogy a sátán is aktívan bevetette magát az utóbbi időkben. Tegnap este például 10 ember küldtek ellenem azzal a céllal, hogy engem eltegyenek láb alól. És ebből a 10 emberből 3-an megtértek az előadás végén, és leadták fegyverüket a rendőrségnek. Ez Isten csodája. A rendőrök keresztények voltak, megértették a helyzetet, és szabadon engedték őket. Ennek a 3 embernek persze el kell hagyni ezt a földrajzi területet, menekülniük kellett, mert a banda többi tagja megpróbálta volna őket megölni. Ezért tulajdonképpen örülni kell, ha ilyen sokan jönnek megbízásból, mert egyesek közülük megmenthetők a felvilágosító munka által. Kérünk benneteket, imádkozzatok értem, Zsompotért és feleségemért, Siláért. Nagy szükségünk van az imára, a ti imátokra is, mert ez az ima és elővigyázatosság segít, hogy életben maradjunk. Vége. Az előadás után kérdéseket tehettek fel a hallgatók. Hát kérdéseket lehetett feltenni, de mivel a mikrofon messze volt, a kérdéseket nem vette fel, így csak a kérdésekre adott válaszokat fordította le a német tolmács angolról. És én... Igen, ez a Sátán egyház beavatási rítusa. Az okkult világ legtöbb embere nem tagja a Sátán egyházának. Én ezeket, a Sátán egyház tagjait ravaszabbnak tartom, mint a boszorkánymestereket. De amikor még boszorkánymester voltam, akkor úgy gondoltam, mint a többiek is, hogy ők a butábbak. Egyszer azt mondta nekem egy sátánista, hogy milyen buták vagytok, ti tagadjátok a Sátánt, pedig ugyanaz az istenetek. Neki tehát igaza volt. Mi őket tartottuk butáknak, mert ők egy sátánba hisznek, és közben ugyanaz volt az is, ugyanaz az Istenünk. A legfelsőbb körbe tartoztam a boszorkánymesterek hierarchiájában, és így nem csak boszorkánygyűrűk és boszorkány egyházak tartoztak alám, hanem sátán egyházak is. És így hitelesen mondhatom, hogy ők ravaszabbak, mint mi. Mert valóban úgy van, ahogy az a sátánista mondta, ők tudják, hogy a sátánt szolgálják. A boszorkánymesterek viszont nem tudják. A sátánista egyházak is terjednek, de nem olyan gyorsan, mint a boszorkánygyűrűk. Érdekes még megjegyezni, hogy főleg volt keresztényekből lesznek sátánisták. Igen, ismerem azt a könyvet, amelyet ön kérdezett, amely úgy tartja, hogy a megvilágosultak, az illumináti, vagyis ezek a boszorkánykörök, ez egy zsidó szervezet, holott csak a Rothschild család zsidó, de az sem a vallását tekintve, hanem csak a származását tekintve. Az illumináti, vagyis a felvilágosultak, tehát nem főleg zsidó származásúak, hanem a legtöbbek gallok, sottok, norvégok, franciák. A Colin család például skót származású, amely családhoz én is tartozom, akik a legfelső körben vannak a boszorkányringben, és akik átvitték Amerikába ezt az egész boszorkánymester szervezetet. Az egész Hexentum, tehát a druiden papságra megy vissza, az viszont a régi-régi római papságra, mely egész a görög papságig vezethető vissza. Az egész viszont visszavezethető a bibliai időkre, a bálványimádás korára. Van a Hexentumnak, tehát a boszorkánymesterségnek egy modern irányzata is, amelyben már keresztények is vannak, és ők is hozzájuthatnak vezető pozícióhoz. Régen a hagyomány alapján csak azok kerülhettek vezető pozícióba, akik a származásukat tekintve egy ilyen boszorkánymester családból származtak. Válasz egy következő kérdésre. Igen, Jimmy Carter egy magazinban mondta, hogy ő újjászületett. De ez, amint már mondtam, ez a kifejezés, hogy újjászületni, ezt használják a szabadkönyvesek is, használják a Hexertum, tehát a boszorkánymester szervezetben is, sőt a keresztények is. Az én papom mutatta nekem ezt a Jimmy Carternek ezt a cikkét. Ebből nem terül ki, hogy Jimmy Carter ezt az újjászületést hogy értette, nem tért ki rá, hanem témát váltott. De ha egy boszorkánymestert megkérdezünk, hogy ki van a legmagasabb pozícióban a Hexertumban, tehát a boszorkánymesterség szervezetben, akkor Jimmy Carter nővérét, Ruth Cartert nevét fogják mondani. Én nem tudom, hogy Jimmy Carter szabad könyvesei-e, de ha Dél-Amerikában valaki ilyen magas politikai pozícióba kerül, az általában a szabadkönyves szervezethez tartozik, hiszen azon keresztül jut be egy ilyen magas politikai pozícióba. Válasz egy másik kérdésre. Kétféle felfogás uralkodik itt. A tradicionalistáknál, amelyhez én is tartoztam, az a helyzet, hogy az ember beleszületik. Tehát egy ilyen Hexertum, egy ilyen boszorkánymester családból születik. Másik lehetőség, hogy lépcsőzetesen, fokozatosan kerül be az egészbe, és megy egyre beljebb, egyre feljebb a hierarchiában. Az ember tehát ezzel a hajlammal születik, azt is mondhatnám, hogy hussá vált hexer lesz belőle, vagy hussá lett hexerként születik. Tehát különös erővel, pszichikai erőkkel rendelkezve jön az ember a világra, és ezt a hatalmat aztán gyakorolhatja is. Ez a tradicionális felfogás. A modernista felfogás szerint minden emberből lehet hexer, vagyis boszorkánymester. Mindenki tagja lehet ennek a szervezetnek, a lehetősége megvan rá. A tradicionalisták, tehát úgy gondolom, az emberek közül azok, akik hexerek lehetnek, és ezeket az istenek egész különleges módon tisztelik. A keresztény egyházakban, ha nézeteltések vannak, akkor érvelésekkel próbálják azt alátámasztani, és párbeszédet folytatnak. A boszorkánymestereknél ezek nem így van, ők kölcsönösen megölik egymást. Tehát ez is előfordul. Az alacsonyabb körökbe, a Hexetumba, tehát a boszorkányságban több istenbe hisznek, itt például Pánisten, meg egyéb ilyen görög istenek, míg a magasabb körökben már csak egy istenbe hisznek, egy isten hit van, és ez egy isten Lucifer, akit ők nem sátának tartanak, hanem istennek. Ha a keresztények tudják, ha görög mitológiáról könyveket tartanak otthon, akkor az tulajdonképpen vallásos könyv, mert a Hexertum gyökereit tartalmazza. A Hexertum tagjai, tehát ugyanúgy a boszorkánygyűrű tagjai, tehát ugyanúgy hisznek Luciferben, Istenben, vagy az alacsonyabb gyűrűkben, Pán és egyéb ilyen istenekben, mint ahogy mi keresztények Jézus Krisztusban hiszünk. Válasz egy következő kérdésre. Csauberei, varázslat, görög szóból ered, amakaja szóból, ami azt jelenti, hogy tevékenykedés okult dolgokkal, növényi anyagokkal. Halucinációt okozó drogot vesznek be, LSD, marihuána, stb. És mixelnek is varázsitalokat. A keresztények azt hiszik, hogy fehér mágiát szabad használni. Sőt, a metodistáknak van egy olyan testvériség kapcsolatuk, ahol még tanulják is ezt a fehér mágiát. A hexe, tehát a boszorkány mester papok fő aktivitása abból menő ki, hogy vallásos rítusokat gyakorolnak. Az alacsonyabb körökben a hexerek, tehát a boszorkányság tagjai, azok varázsverseket mondanak másokra, vagy varázslatot tesznek valakire. Én amikor még hexer, tehát boszorkánymester voltam, úgy gondoltam, hogy jól teszem a dolgomat, és hatásosan is tettem. A hexertumban, a boszorkánymester szervezetben az a hagyomány, hogy az ember nem kérdezi, hogy mi miért van, hanem egyszerűen, és mi miért hat, hanem egyszerűen teszi, és látja a hatást. Itt démoni erők hatnak, egyértelmű. A cél az, hogy más emberek, akikre ezt a varázs szöveget rámondják, azoknak az akarata meg legyen hajlítva a démoni erők számára. Következő kérdésre válasz a vűja deszka, amit az ilyen okult boltokba kapható, azt, ha megveszik is, arra használják, hogy másokat meggyőzzenek, mert démoni tulajdonságai vannak. Azt mondtam ugyan, hogy a sátánba nem hisznek a boszorkánymesterek, de hisznek a démonokba. Saját célra, tehát ezt a húja deszkát nem használják, inkább arra, hogy másokat a hexetumba, a boszorkánymesterségbe beszervezzenek, behozzanak. A hexentumba, a boszorkány mesterek szervezetébe rossz néven veszik, ha valaki dohányzik, de az alkoholfogyasztás az ellen nincs kifogás. Van egész láncolata, a ilyen éttermi láncolatok, amelyek a boszorkánymester szervezet tagjainak a tulajdonában vannak. Ezek aztán vagy a nevükbe, vagy máshogy használnak ilyen boszorkány jelrendszert, hogy a többiek, akik szintén benne vannak a szervezetben, tudják, hogy ilyen helyeken vásároljanak. Ugyanígy a szupermarketteknek is egész sorozata, az egész világon láncolata a boszorkánymesterek szervezet kezében van, vagy tehát azoknak a tulajdon, akik ide tartoznak. Természetesen ezeket a jeleket ismerni kell, ahhoz benfetesnek kell lenni, hogy az ember ezt tudja. Van például a vezetőnek egy jelrendszere, amely a 8-as utat mutatja. Egy jó boszorkánymesternek ezt a 8-as szabályt be kell tartania. Például az alkohol, amint már mondtam, az alkoholfogyasztás megengedett, a drog is. De nem szabad bevenni heroint, morfiumot és semmilyen altatót, mert akkor, mint boszorkánymester, használhatatlanná válik. Ha valaki ilyeneket vesz be, akkor azt mondják neki, hogy ne tedd, hát úgy viselkedsz, mint a keresztények. És ha valakinek ezt mondják, hogy úgy viselkedsz, mint a keresztények, az igen sértő. Ha valaki LSD-t vesz be, akkor elveszti az önkontrollját. Tehát, amikor még a felső körökben voltam, mint boszorkánymester, akkor én magam is jóvá hagytam ezt a szabályt, amely mondható törvénynek is, amely szerint nem szabad egy hexernek, egy boszorkánymesternek LSD-t bevenni. Válasz a következő kérdésre. Igen, üldöznek bennünket, akik a hexertumból kiléptünk. Tavaly például Alabamában egy akkora tűz volt az otthonunkban, hárman meghaltak. és hatra hosszát tartott a tűzoltás. Az utóbbi 5 évben közel 500 embert sikerült megmenteni a Hexertumból, a boszorkány mesterség szervezetből. Ez igen kis szám ahhoz képest, hogy milyen nagy számban vannak már. Az 500 megtért emberből közel 50-et megöltek, tehát van mitől félni. Az utóbbi években azonban személyesen az én félelmem egyre csökken, mert az Úr olyan sok esetben megmentett már. A 60-as években harc tört ki New Yorkban a Cosa Nostra mafia és az Illuminati, tehát a megvilágosultak között. A Cosa Nostra mafia szervezet vesztett, sok vezetőjét megölték, és akiket nem, azoknak menekülni kellett a városból. És a Cosa Nostrából, akik úgy megmaradtak, azok nincsen kis már egy szindikátusban az Illuminati, tehát a megvilágosultakkal. Hogy egy példát mondjak, XY helyen nem értettem a fordítást, volt egy hatalmas éjszakai bár, éjszakai klub, és ez a mafiáé volt. De ott ők nem alkalmaztak senki olyat, aki a Hexertumhoz, tehát a boszorkány mesters szervezethez tartozott. És 3 hónappal ezelőtt az egészet földetették egyenlővé, felgyújtották az Illuminátik. Mi hívtak bennünket előtte, a feleségemmel el is mentünk, hogy mit lehetett csinálni, mert a nagy harc akkor már tombolt. Mi azt javasoltuk nekik, használjátok fel Jézus Krisztus megmentő vérét, térjetek meg, és zárjátok be ezt az éjszakai klubot. Most, hogy az Illuminati győzött, és így a mafia is fogad el megrendeléseket az Illuminátitól, még ilyet is, hogy a megvilágosultak közül, aki keresztény lett, azokat megöljék. A mafiának ezáltal nagy anyagi előnyei is vannak. A következő kérdésre válaszom. Ezen a ellen kívül nem volt elnök, aki ne tartozott volna az Illuminati, tehát a megvilágosultak szervezetébe, de ezen a ellennek is szót kellett fogadnia nekik. Egy elnököt megöltek, egyet pedig eltávolítottak a tisztségéből. Szenátorok, képviselők, minden az ő kezükbe van. Csak egy példát hozzak, ha az Illuminati, a megvilágosultak egy törvényt keresztül akarnak vinni, meg akarnak szavaztatni, akkor az úgy is lesz. Így volt például a 41-es számú háztörvény, amely 3 nemleges válasz túl eltekintve mindnyájan megszavaztak. Ha valamilyen törvényt keresztül akarnak vinni, akkor szinte észrevétlenül és nagyon gyorsan elrendezik az. Én személy szerint 4 törvényről is tudok, amit az Illuminátiban, tehát a felvilágosultak csúcsában, ahol én is tartoztam, a 13-ak határoztak el, és igen, gyorsan keresztül is vitték a megszavazását. Például ez a 41-es törvény is, amikor már a levegőben lógott, hogy törvényre emelkedik, egy keresztény képviselő felhívta a szenátort, és mondta neki, hogy mi keresztények ezen a törvény ellen vagyunk, és aláírásokat is tudok gyűjteni, hogy bizonyítsam, hogy mekkora erő és mennyi szavazat van mögöttünk. És erre a szenátor először hallott, hogy ilyen törvény, miért mondja ezt, hiszen ilyen törvény nincs is. Tehát amikor bizonyította a képviselő, hogy van, akkor viszont azt hazudta a szenátor, hogy hát igen, de hát ez egyáltalán nem is az egyházról szól, akkor miért van ellene. És hát a képviselő nagyon is jól tudta, hogy mit tartalmaz a törvény, és azt mondta neki, hogy ha ön ezért hazudik, akkor most már világosan látom, hogy önnek is milyen fontos, hogy ez a törvény erőre emelkedjen. Következő is válasz egy kérdésre. nem fordítom le az egészet, mert csak példa arra, hogyan viszi keresztül a törvényeket a Illuminátik. Nem mindjárt Washingtonba mennek a törvényel, mert akkor az egész USA-ra érvényes, hanem tagállamokba indítják el, hogy milyen ellenállásba ütközik. Például egy példát mond rá a rendkívüli állapotot bevezetés feltételeiről, meg a fegyver törvényről, amit Massachusettsbe próbáltak meg először keresztül vinni, és úgy tovább. Következő kérdésre csak az a válaszom, keresztények, imádkozatok és böjtöljetek. Mi keresztények nem imádkozunk és nem böjtölünk eleget. A kérdésre, hogyan ismerhetők fel a hekszerek, tehát a boszorkánymesterek, a válasz, ők egymást felismerik a szemükről. A szemükben, a nézésükben van valami, de amit ők csak egymáson vesznek észre, keresztény nem. Meg lehet még ismerni őket a különböző boszorkánymester jelrendszerből, amit ők ékszerként, divatos ékszerként hordanak, hogy a démonokat vonzzák. A súlyos ebben, hogy manapság már keresztények is hordják ezeket a démonokat vonzó, a boszorkányok előtt ismert jelrendszert mintázó divat ékszereket. Tehát erről már nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy hekszere, boszorkánymestere. Régen mások nem is jutottak hozzá ezekhez a divatékszerekhez, mert boszorkánymester készítették, és csak ilyen okkult boltokba lehetett kapni. Ma ez már másképp van. Milyen megrendít és szomorú, hogy sok keresztény hord ilyen ékszereket, vagy ilyen tárgyakat, sőt, otthonában is tart ilyen tárgyakat, amelyek a démonokat vonzzák. Mert ilyen esetben milyen jogon mondja egy keresztény a démonoknak, hogy hagyjatok békén, hiszen olyan salmi van a birtokunkban, amelyel gyakorlatilag őket hívjuk. Ezeket a jeleket a hekszerek, a boszorkánymesterek a démonok sugallatára készítették, ahogy az apostolok is a Szentlélek sugallatára írták le, amit leírtak Jézus tanítását. Ezek a szimbólumok tehát erővel bírnak, ugyanúgy, ahogy számunkra az Isten igéje is erőt ad. Egyik legfontosabb szimbóluk például az ötágú csillag, és hányan hordják ékszerként a nyakukon. Ha az ötágú csillagnak egy ága van felül, akkor a boszorkányság szimbóluma, ha a két ága van felül, akkor a sátánizmusé. Lehet, hogy ez most ismétlésként mondom ezt a fordítást, hogy sajnos sok keresztény nincs tudatában annak, hogy ilyen sátáni, illetve boszorkányságnak a szimbólumait hordja, és ha ezek vannak a mi birtokunkban, ha ilyeneket hordunk, vagy ilyeneket tartunk otthon, akkor nincs jogunk a sátánnak azt mondani, hogy távozz sátán ebből a házból, vagy távozz tőlem, hiszen valami olyan van a birtokunkban, olyat hordunk, ami tulajdonképpen az ő tulajdona, ami vonza a démonokat. Ezek a szimbólumok évezredekre mennek vissza, a szabadkönyvesek a hekszereknek, tehát a boszorkánymestereknek a szimbólumrendszerét használják, sokan nem tudják. Viszont azok a szabadkönyvesek, akik ezt tudják, nem értem, hogy maradhatnak benn a szabadkönyvességben. Az ötágú csillagnak, amikor a két ágon fölül, tehát a sátánizmus jelképe, ez a két ág a kecskebak fejére utal, ami a kecskebak feje, tulajdonképpen például Japánban a sátánnak a jele. Fontos a jelképrendszerükben még a Dávid csillag, mely eredetileg hexagramra megy vissza. Ha a boszorkánymester démonokkal kapcsolatba lépni, akkor egy ötágú csillagot tesz a földre, és abba belép. ebbe a pentagramba, az ötágú csillagba. Aztán, miután beléptek ebbe az ötágú csillagba, kört rajzolnak maguk köré, és egy megfelelő szöveggel ebbe a körbe behívják a démont. Egy közismert énekesztár, aki biszexuális volt, és hexer is, boszorkánymester is, nagyon igazságtalannak érezte, hogy a homoszexuálisok nem lehetnek a boszorkány ringbe papok. És ezért egy új gyűrűt, boszorkánygyűrűt alkotott, és rövid időn belül 200 ezeren tartoztak már ehhez az új boszorkánygyűrűhöz. Természetesen ő is alkalmazta ezt a hatágú csillagot, a Dávid csillagot, körrajzzal és megfelelő démonokkal kapcsolatba lépett. Az ehhez a gyűrűhöz tartozó boszorkánymesterek hordják ezt a hatágú csillagot, mint fontos jelet. Egy másik fontos jel az egyszarvú jel, amely a financiális ügyekért felelős sátánnak a jele. Mind sajnos ezeket a jeleket, még egyszer mondom, keresztények is hordják. Ezek a jelek Salamon király idejébe keletkeztek, de életének abban a korszakában, amikor sajnos elfordult az egyisten hittől. Salamon király életének ebben a korszakában okkult könyveket is írt. Egy következő jel kereszt, fönt egy szallaggal. Ez a jel Egyiptomból jön, és azt jelenti, hogy a szüzességet megvetik, elvetik, és részt vesznek termékenységi ritusokon. Imádják az egyiptomi istent, a napistent, Rá istent, akinek a neve tulajdonképpen a Lucifert is jelenti. Ha tehát nem akarok, hogy az okkultizmussal bármi közöm is legyen, akkor ezeket a jeleket ne hordjam. Sajnos sok keresztény nem ismeri a jeleket, és hordja. Egy másik jel, fontos jel a Hexetumba, a boszorkánymester szervezetben, a holtsarló egy csillaggal. Ez azt jelenti, aki ezt a jelet használja, hogy ő egy felszentelt pap a boszorkánygyűrűben. Ha megnézzük Washington város alaprajzát, tervrajzát, akkor láthatjuk, hogy 8 lépcsős terv alapján van felépítve, és minden középület egy okult jelkép. Minden középületnek az alapja egy okult jelkép. A keresztény boszorkánymesterek, sajnos ilyen is van, építettek sok millió dollárért egy templomot, úgy hívják, hogy Sarokkő templom. Ez egy illumináti templom, igen hatalmas, és kétszer egy évben gyűlnek itt össze. Különben az illumináti a megvilágosodottaknak a pénzével nagyon sok helyen találkozhatunk. Mivel mondtam, hogy a hierarchia a legtetején álltam, az énkem ezemen igen sok pénzes utalvány ment át, és nem ám kis összegekről, hanem 100 000 és millió dollárokról. Ezek a pénzek egyrészt a politikába folynak, másrészt keresztény templomokban is. Például egész konkrétan két karizmatikus templom felépítéséhez is komoly anyagi hozzájárulásunk volt, és az egyikbe én vezettem be a keresztény rock zenét. Ez a templom, ahol én a keresztény rock zenét bevezettem, 2 év lefolyása alatt 8 millió dollárt kapott tőlünk, hogy ez a rock zene bevezetés eredményes legyen. Ezért támogattuk. Mint már említettem, a drogkereskedés is kezükben van, és rengeteg láncolat, kereskedelmi láncolat a világon. Nagyon sokszor ilyen illumináti, tehát a megvilágosodottak, a hexereknél vásárolunk. Nem is tehetünk egyebet, mert például, Ha nem ezt tennénk, akkor szinte nem is autózhatnánk, mert az egész világon a legjelentősebb benzinkereskedés az ő kezükben van. A hatalmas áruházaknak szinte 90%-a az Illuminati, tehát a felvilágosultak kezében van. Például egy ilyen hatalmas nagy tulajdonos Columbusban, Ohio-ban egy Lázarus nevezetű felvilágosult Illuminati, tehát boszorkánymester. Válasz egy következő kérdésre. Az egész világon csak körülbelül 5000 ember van, aki tisztában van az Illuminati, a felvilágosultak, tehát a hekszerek, boszorkánymestereknek a hierarchiájával és a lényegével. Ezekhez azonban emberek milliói tartoznak. Tehát milliók dolgoznak nekik. A szabadkőműveségnél is az a helyzet, hogy a csúcs, a 33 ember az, aki teljesen tisztában van a szabadkőműveség lényegével, de ugyancsak sokan dolgoznak nekik. Válasz egy következő kérdésre. Fordítom megjegyzésre, remélem jól értettem. Az egész elektronikus kompjúterrendszer az ő kezükben van, azt dolgozzák ki most, hogy az egészet egy központiba vezessék, és azok megint két kompjúterrendszerrel vannak összekötve. Az egyik ilyen kompjúterrendszer Brüsszelben van, a másik Amsterdamban. Beast, vagyis szörnyeteg ennek a nagy kompjúternek a neve, amihez hozzákapcsolják a többit, Dallasban. Az összes biztosító rendszer, biztonsági rendszer mind ezzel van áll összekötetésben. Következő kérdés, milyen kapcsolata van a rockzenének a hexetummal, a boszorkánysággal? Valóban akar erre választ? Amikor megtér egy boszorkánymester, akkor nem a prédikátor világosítja fel ebben az ügyben, hanem fordítva. Én, amikor megtértem a keresztény hitre, akkor elégettem az összes okult, megsemmisítettem okult dolgaimat. Mint egyik fő boszorkánymester, hozzám tartozott ez a terület. Tehát, mikor megtértem Jézus Krisztushoz, megsemmisítettem minden rock lemezemet is. Én, mivel a hierarchia csúcsán voltam, tulajdonosa voltam egyik leghíresebb és az USA-ban legnagyobb rock muzika ügynökségnek, ha jól értem a nevet, Florian Connection rock ügynökségnek. Persze gyakorlatilag csak névleges tulajdonosa voltam, mert az Illuminati, a felvilágosultak, a boszorkánymestereknél senkinek sincs saját tulajdona, hanem minden az egész szervezeté, és legvégül a csúcson lévő Rothschild családé. Feladataim közé tartozott, hogy rock koncerteket szervezzek a rockbendek, a rock zenekarok számára. Los Angelesben laktam, hogy a fő rock zenészekkel és énekesekkel élő kapcsolatban, állandó élő kapcsolatban álljak. Tehát, ha a tévében nézik a rock énekeseket és rock zenészeket, alig van olyan este, hogy ne lenne ott egy személyes ismerősöm, akiket én vezettem be a boszorkány gyűrűbe. És ha az ember ilyen személyes kapcsolatba kerül velük, akkor azt is elmesélik, hogy egyáltalán hogy kerülnek ők abba a helyzetbe, abba az állapotba, hogy ezt a rockzenét csinálják, szerzik. Tehát egy pár ilyen példa, LSD-t szednek, transzcendens meditációt csinálnak, automatikus írást gyakorolnak. Ha nem maguk is boszorkánymesterek, akkor elmennek egy boszorkánypaphoz, és kérnek egy bizonyos ceremóniát, egy rítust, hogy a zenéjük a démon által erőt és hatalmat nyerjen. Ha megnézzük a lemezipart, amely ezeket a rock lemezeket gyártja, mindegyike rajta van a Hexet Bahn Spruch, tehát a boszorkány varázs, ige, ez azt jelenti, hogy bizonyos démonoknak megparancsolják, hogy ezeket a lemezeket kísérjék. Ha tehát megveszünk egy ilyen lemezt, amelyet ez a hexen rituál, ez a boszorkány rituálra összekapcsolódva keletkezett, akkor ne csodálkozunk rajta, ha a lemezzel együtt a démonokat is bevisszük házunkba, hiszen pont ez a cél. Nagyon sok emberrel, ezerrel is beszéltünk már, akik komoly problémákkal küzdködtek, családi problémákkal, békétlenséggel, és miután tanácsunkra a rock zenét, a rock lemezeket eltüntették otthonukból, visszatért a béke. Nagyon sok szülő fél megtiltani a gyerekének, hogy rock zenét hallgasson, és hogy ezeket a rock lemezeket használja, mert attól fél, hogy akkor a gyermeke el fogja hagyni az otthont az ilyen tilalom miatt. A gyerekük rebel is lesz, nehezen kezelhető, szembefordul velük, és akkor azt hiszik, hogy mindez azért, mert tiltják a rockzenét, holott pont fordítva, mert a rockzenét hallgatják, mert a rockzene tulajdonukban van, mert sok időt töltenek vele, azért lesznek nehezen kezelhetők és rebelisek. Igen, némelyik gyerek a tilalom után is otthon marad, némelyik elmegy, de egy biztos, amíg ilyen zene uralja az otthont, amíg ilyen lemezek vannak, addig nem számíthatunk békére az otthonunkban. És ha jön hozzám egy keresztény, aki még nem tért meg, és én megtudom, hogy, vagy elmondja, hogy rockzenét hallgat, és sok időt tölt vele, akkor mindjárt látom, hogy itt probléma van. Szellemileg, lelkileg nem lehet növekedni a rockzenén. Válasz másik kérdésre. A Csillagok háborúja bármilyen ártalmatlan filmnek tűnik is, és szórakoztató filmnek, akik benne vannak a boszorkánymesterség, a hexerejben, a boszorkányságban, azok nagyon jól tudják, hogy ez a film tele van ezzel a szellemmel. A boszorkányságon belül nem nevezik ők magukat boszorkánymesternek vagy boszorkánymesternőnek, hanem papnak, papnőnek, és nem nevezik az egészet boszorkányságnak, hanem hatalom, erő. Végül visszatérnék egy kérdéshez, amit hézagosan fordítottam, mert nem is egészen értettem. Ez az elektronikus komputer rendszerrel kapcsolatban mondja az előadó, hogy örüljünk, hogy még egyáltalán vásárolni tudunk, még akkor is, ha Illuminatiktól vásárolunk, mert terveznek egy biztonsági csekkártyát, úgyhogy ilyen elektronikus komputerrendszert majd csak azt tud használni, azt tud ezeken keresztül vásárolni, akinek ez a biztonsági csekkártyája meg lesz. Ez volt a válasz a kérdésekre. Helyenként kicsit nehéz volt megérteni a hangot, remélem azért a lényeg benne van.